Erősváron Istenünk. Kedves testvérek, most rendkívüli alkalmon vagyunk, nem lesz vetítés, énekeskönyvet osztanak ki a fiatalok. Nem mindenkinek, minden második embernek jó, mert mindenkinek nem biztos, hogy jut. És az EK énekeskönyvből a 251-es énekkel kezdjük a mai alkalmunkat, amely mind a két énekeskönyvben benne van, de benne van a szívünkben is a Jézus te égi szép kezdetű énekhez. Mindenki fejében benne lévő ismert ének. Tehát EK énekeskönyv 251-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. a mai istentiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiai énekként, neki énekes könyvünk 35. énekét énekeljük tehát, majd a liturgiai énekként. Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem. Amen. Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát, aszerint, amit a testben cselekedett, jót vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkemet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön az ítélet napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Jégoszlóként éltem, s árva most karom, hűtlenségem nem hány torgatom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oldalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatom, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem te. Tarts meg két kezedben,
rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, te érdemünk szerint fogsz megítélni mindannyiunkat, és ha saját érdemeinkre nézünk, akkor elveszünk. De emlékezzél meg, Uram, irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözülhessünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára előtti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 24. fejezetében, a 15. verstől a 28-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 24. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, ilyenkor szoktak kivonulni a gyerekek a gyerekmunkára. Most a mai vasárnaptól kezdve egy kicsit átformálták a gyermekszolgálók a gyerekmunkát, és a 8 év alatti gyerekeket várják odalent az alaksorban, és a 8 éves gyerekek 8 éves korig a gyerekekkel foglalkoznak, a szülők közül felváltva lesznek segítőik a gyerekmunkásoknak, csak a szülők pedig föl tudnak jönni ide. Tehát most akkor a 8 év alatti gyerekeket elengedjük, elbúcsúzunk tőlük. A tőlük idősebbek azok hadd maradjanak itt a körünkben, és részesei lehetnek az Isten tiszteletnek. Isten tiszteletünket pedig folytassuk 42-es számú énekünk eléneklésével. 42-es számú énekünk az Úr csodásan működik. Tehát 42-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Jakab levelében, annak második fejezetében, a 8. verstől a 13. következőképpen. Isten igéjét tehát Jakab leveléből olvasom, a második fejezet 8. versétől. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétett. Mert aki ezt mondta, paráználkodj, azt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, van annak már egy pár évtizede, hogy valaki, aki a gyülekezet környezetében élt, megfeddett azért, hogy miért veszünk mi havonta úrvacsorát, mert hogy aki 3-4 alkalomnál többször él az úrvacsorával, akkor azt nem becsüli azazt meg. Sivatkozott egy régi lelkészre, aki neki ezt tanította, és gondolkoztam, hogy mi mozgathatta ennek az embernek a szívét, miből indulhatott ki ez a félreértés. Hát nyilván Luther Márton beszélt arról éppen fordított formában, hogy aki legalább 3-4 alkalommal nem él egy évben az Úr vacsorájával, akkor az magát nem nevezheti kereszténynek. De az a testvérünk, aki engem megfeddett és szememre vetette azt, hogy mi havonta élünk az Úr vacsorával, és ezért nem becsüljük azt meg igazán, az a testvérünk kifordítottan használta ezt. Az ördög sokszor csavar egyet azokon az információkon, amik az embereknél ott vannak. Itt is volt egy csavar a dologban. Igaz volt az, hogy 3-4-szer, csak éppen az a minimum volt a Luther gondolkodásában, ő pedig a maximumot vette annak. Az ördög szereti kicsavarni az információinkat azért, hogy bennünket eltávolítson attól az Istentől, aki egyébként ezt a rendet szeretné az életünkben megvalósítani, amivel szeretne bennünket meggazdagítani. A mai igénk felvezetésében is, amikor Jakab apostolon keresztül az Isten lelke szeretne velünk beszélni, amikor szeretne bennünket figyelmeztetni, éppen a királyi törvényt hozza elénk, a nagy parancsolatot, amelyet egyébként elénk adott az Úr, és azt mondta, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Egyébként az is ott van ebben a nagy parancsolatban, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint magadat. De most Jakab Jézus Krisztustól csak ezt a második, a nagy parancsolatnak a második felét hozza elénk, amikor is azt mondja, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. És akkor vannak, akik megcsavarják, minden benne lesz a fele barát is, meg a szeretet is, csak megcsavarják ennek a törvénynek, ennek a parancsolatnak az üzenetét, és azt mondják, hogy szeresd magadat, mert majd akkor tudod szeretni a fele barátodat. És az ember szívesen elhiszi ezt. Az ember szívesen elhiszi ezt, hogy magamat kell szeretnem, mert ha magamat szeretem, akkor majd később tudom szeretni a fele barátomat is. Tehát az Isten nem véletlenül adta ezt a parancsolatot így elénk, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Mert az Isten nagyon jól tudja, hogy ez belénk van genetikailag, ösztönök szintjén belénk van plántálva, táplálva, hogy magunkat szeressük. Volt egy felmérés, amit már talán említettem a testvéreknek, Afrikában több országban megvégrehajtották ezt a kísérletet. Amelyik egy kicsit morbid kísérlet, de hát nyilván azt kellett vizsgálniuk, ami valóságban történik, mert hogy Afrika országaiban néha végig söpör egy-egy éhínség, és akkor ott elpusztulnak állatok meg emberek, csecsemők és felnőttek egyaránt. És a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy azok a csecsemők, akik ordítottak, akik kipréselték az anyából, még azt az utolsó csepp anyatejet is, azok életben maradtak. Tehát akik szerették magukat, akik elvárták, hogy minden, ami az élethez szükséges, az odaáramoljon hozzá, és nem érdekes, hogy ki miképpen éli még azt túl, hogy anyám túléli ezt, nem érdekes, mert a gyerek nem gondolkodott, ösztönszerűen cselekszik, belénk van táplálva. Elveszi az anyjától az utolsó csepp anyatejet is, és életben marad. És erre alapozza, mondja az Isten. Így szereted magadat, hogy még az anyád utolsó csepp anyatejét is kiszívod, hogy életben maradjál, ennyire szereted magadat, ennyire szeretnéd magadat fenntartani, hát így szeresd a fele barátodat. Aztán jön az ördög, és akkor csavar a mai gondolkodóknak a tanításam, és azt mondja, hogy hát az ember nem szereti eléggé magát, ezért tanulja meg szeretni magát először, és majd utána tudja szeretni a fele barátját. És az emberiség meg bedől. Bedől ennek az ördögi csábításnak. Miért dől be? Hát azért dől be, mert az neki kedves. Szeretni a fele barátot nehéz. Szeretni magamat? Kedvezni magamnak? A komfortomat emelni? Kényeztetni magamat? Hát persze, hogy kedves az embernek. Szívesen teszi. Tehát érdekes látni, hogy miképpen packázik velünk az Istennek az ellensége, és csavarja ki egyébként a legmagasabb rendű parancsolatot is. Hát Jézus ezt azt mondta, hogy a törvénynek a zanzásítása. Tehát, hogyha meg akarod ismerni az Istennek az akaratát az emberiség életében, ezt jegyezd meg. Ha ezt megjegyezted, akkor alapvetően mindent tudsz. Neked az Istent, a világ teremtőjét, a világ megváltóját, megszentelőjét teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből kell szeretned. Akkor töltöd be a törvényt. Persze harapudhatsz rá, meg elvetheted, meg mindent csinálsz, de a törvényt be akarod tölteni, hogyha az Isten rendje szerint akarsz élni, akkor ő az Úr. És a világban pedig a fele barátodat úgy kell szeretni, mint magadat. Ez a törvény. Ez a zanzásított törvény. Mostanában nagy vastag regényeket is apró kis történetbe próbálják összesűríteni. Amit Németországban láttam, idén talán májusban volt a Kirchentag. A németek már kiadtak egy olyan könyvet, amiben néhány pálcika emberrel az egész történet le van írva. Tehát egy bonyolult cselekményű regény le van rajzolva egy lapra, és az ember akkor alkalmasan megértheti az egészet. Tehát szeretik az emberek a nagy vastag könyveket érthető formában, nagyon pici, hogy tudjanak írni belőle egy olvasónaplót a középiskolába járó. Szeretik így összezanzásítani. Most Jézus is azt mondta, én összezanzásítom nektek, elmondom nektek, hogy mi a lényege. Értsétek meg, két mondat van. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. Persze az Isten akaratával az ördög szemben áll, és ki akarja ezt fordítani, és próbálja, hogy megcsavarja az értelmét. Hadd pörögjenek az emberek maguk körül. Hadd szolgáljanak maguk körül. Nehogy a másik ember felé nyithassanak, és betölthessék azt a törvényt, azt a rendet, amit az Isten ebbe a földbe beleplántált, ami tőle ezt a földet megélhetővé tudná tenni. Az embereknek erre, amikor ezt mondta Jézus, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, akkor azt kell volna mondani, hogy de nem tudom. Hát nem tudom úgy szeretni a fele barátomat, mint magamat. Kegyelmez nekem Jézus. Tehát ezt kimondani, hogy nem tudom megcselekedni, és én rá vagyok szorul az Isten kegyelmére, ez rettentő nehéz. Nehezen mondja ki az ember, hogy én képtelen vagyok rá. Az ember próbálja bizonygatni, hogy én egyébként meg tudok felelni valamelyest az Isten rendjének is. De kimondani azt, hogy képtelen vagyok rá, szükségem van az irgalmadra, szükségem van a kegyelmedre, hát ez az, ami egyébként a megtéréshez vezet, ez az első lépés, ami egyébként az Istennel való közösséghez elvezet, ez a megtérés lehetősége. Ha viszont valaki meg elkezd csavargatni ennek az üzenetén, hogy szeresd magadat, aztán majd szereted a fele barátodat, az éppen a megtéréstől zárja el az embereket, az Istennel való közösségtől zárja el az embereket, és mutat egy olyan utat, amin aztán el lehet botorkálni az élete végig, és a végén rádöbben, hogy hiába valóság volt az egész. Tehát igénk alapvetően a következő lépésről számol be. Azt mondja, hogy ha már kegyelemből élsz, akkor figyelj a finomságokra is. Ha már te megtapasztaltad azt, hogy Isten kegyelme fontos számodra, ha már te a nagy parancsolatot ismered, ha már te a királyi törvényt ismered, akkor figyelj arra, hogy az apróságok el ne vigyenek téged olyan csalitos területre, ahol aztán majd megütöd magad. És azt mondja, hogy nincs különbség bűn és bűn között. Minden bűn egyforma. És akkor mondja, hogy ne legyél személyválogató. Ez volt az első, amit ebben az igében fölemlít, Jakabon keresztül az Isten szent lelke. Ne legyél személyválogató. És most mindegyikünkben végigpöröket, hogy kik azok, akik nekem kedvesek. És kik azok nekem, akikre én azt mondom, hogy hát nem szívesen találkozok velük, vagy nem szívesen érintkezek velük. Az Isten azt mondja, hogy ne legyél személyválogató. Tegnap egy cigány konferencián voltunk, Magyarországi Evangélikus Egyház cigány missziós összejövetele volt, és ott valaki felhozta ezt az igét, na hát holnap meg erről fogunk beszélni, hogy ne légy személyválogató. De Isten nem csak erről beszél, hogy most a cigányokat, zsidókat, vagy tótokat, svábokat, sokácokat, bunyavácokat, meg mindenféle nemzetséget szeretünk, nem szeretünk, van szembenállás velünk, vagy rossz tapasztalat, vagy előítélet, vagy egyebek, nem erről beszél az Isten, hanem arról beszél, hogy te, aki egyébként itt nagyon jól érzed magad együtt, ne legyél személyválogató. Mert a gyülekezetről ír egyébként a második fejezet első részében, első felében az Isten igéje, azt mondja, hogy a gyülekezetben ti az előkelőknek látszókat, akiket külsőleg úgy ítéltek meg, hogy ők szép ruhában vannak előkelők, azokat előre ültetitek, akik meg ránézésre szegényebbnek, hitványabbnak néznek ki, azokat pedig megkülönböztető módon hátra ültetitek. Tehát tessenek elgondolni, hogy az első gyülekezetben, akkor, amikor még a Jézus Krisztussal való lét szinte tapinthatóan közel volt, már a gyülekezetekben ott volt, hogy személyválogatóan előrébb ültettek embereket, vagy hátrébb ültettek, és most megint jó magunkat kontrollálni, hogy mi fordul meg bennünk, azt fordul meg bennünk, hogy mi vagyunk személyválogató, és valakiket előrültetünk, vagy hátraültetünk, vagy hogy engem hova ültettek. Tehát, hogy kivel kezdesz el foglalkozni a gondolatodon, megint nagyon fontos. Magad körül forgasz, vagy pedig azt nézed, hogy hol vétettem én az Isten ellen. Bedőltél-e annak a rendnek, amit egyébként a világ sugall feléd, hogy szeretj magadat, és hogyha majd magadat szereted, akkor tudod szeretni a fele barátodat is, és akkor most onnan indulsz, hogy téged megkülönböztettek-e negatívan, hátrébb ültettek-e, hozzád szóltak-e, ki szólt hozzád, miért szólt hozzád. Sokan beszélgettünk egy csoportokban, hogy hú, milyen csapat volt ez, hát oda se jött hozzám senki. Én nagyon sok helyen megfordultam, de egyetlen egy hely se volt még, ahol én ne tudtam volna kommunikálni valakivel. Mert én nem várom azt, hogy odajönnek hozzám. Megállok egy helyen, és akkor várom, na hányan jönnek hozzám, mert én vagyok a Györfi Mihály. Hát én megyek oda emberekhez, akik ott vannak, és akkor érdeklődök, beszélgetek, mert engem érdekelnek az emberek. És elnézem most, hogy engem hova tesznek, most ki vagyok én, vagy ki lehetek én az ő szemükbe. Kit érdekel az? Engem az ember érdekel. Hogy éli az életét, Isten nem jön a kapcsolata, és a kommunikáció rögtön elindul. Ha persze megáll valaki, és elvárja, hogy megnézzék az öltözetét, és akkor majd megfelelő helyre oda kísérjék, hát persze sokszor az ember csalódik ebben, mert nem kísérik oda, ahova egyébként már magának kinézte a helyét. Tehát ez megint arról szól, hogy szeresd magadat. Isten pedig arra szeretné a figyelmünket irányítani, hogy szeresd a fele barátodat. És egyébként, ha a fele barátodat szereted, akkor leszel majd te szeretetteljes, akkor fognak téged szeretni, mert ha szereted a fele barátodat és a fele barátodat gazdagítod, akkor leszel te gazdag. Az ördög becsap bennünket. Azt hiszi, hogy ha magunk felé húzzuk, akkor leszünk majd gazdagok. Ha most ez visszamegyünk ez a csecsemő példához, hogyha csak szív nélkül, meg érzelm nélkül nézzük az állapotot, ha a gyerek leszívja az anyjának az utolsó cseppét, és belehal az anyja, ő is meg fog halni. Mert a gyerek nem tudja. Ő csak azt látja, hogy neki szüksége van a tejre. És ha mi is így viselkedünk, ösztön módjára, ösztönlénként, akkor magunkat fogjuk megszegényíteni, mert tönkretesszük azt a közeget, amiben vagyunk. Nos, tehát alapvetően ez a gyülekezet, amiről Jakab beszél, a külső megítélés alapján fogadta és ültette el a gyülekezetbe az érkezőket, és akiknek a ruháit úgy látták, hogy előkelőbbek, akikről úgy tűnt, hogy gazdagabbak, azokkal kedvesebbek voltak, mert maguk felé hajlott a kezük, mert hát, hogyha majd ezek az emberek befolyásosak, és majd tudnak nekem segíteni, ha törvényt kell ülni, ha majd rászorulok esetleg van, akkor majd talán hozzá fordulhatok. Hát ott volt bennük, vagy ott van bennük ez a hátsó gondolat. Természetesen ebből jön az, hogy magát szereti az ember. Megint ez jön ebből, hogy magát szereti az ember. Másik probléma, ami egyébként ebben a gyülekezetben ugyancsak ott volt, hogy nem a belsőt nézték. Arra néztek, hogy mi van körül, és nem néztek arra, hogy mi van belül. Milyen hite van, milyen tapasztalata van annak az embernek. Hányadánál az Istennel, az Istennel való kapcsolatában. Bűn, hogyha a külsőre jómódú emberhez dörgölődsz, mert előre számítasz rá, de bűn az is, hogy nem veszed észre, hogy belsőleg gazdag valaki Isten kegyelmében meggazdagodott. Abban a gyülekezetben, amiről Jakab beszél, egyiket sem vették észre. Nem vették észre, hogy látszatra szegény vagy éppen egy semminek kinéző ember, az Isten kegyelmében gazdagabb lehet, mert hisz, az Isten a világ szemében szegényeket választotta ki, hogy meggazdagítsa őket. A világ szemében bölcseket bolondokká tette. Nagyon megdöbbentő ezt látni, hogy aki magát bölcsnek adja ki, úgy gondolja, hogy érti a dolgokat, és neki kiállna valami esetleg a tudomány területén is, az Isten bolondá teszi őket. Azok pedig, akik csonkák, bonkák, így írja a Szentírás, azok, akik ott állnak az út kereszteződésben, akik a világ szemében hitványak, azokat meg fog és betereli az országába. Hát elég Jézus tanítványi seregére néznek, kik voltak ezek a szerencsétlen emberek. Hát egyszerű halászember, kétszínű adószedő, olyanok, akiket a világ lenézett, az akkori világ lenézett. Azokat, akiket a világ akkor nem nézett le, hanem értékelt, a farizeusok, vagy írástudók, vagy azok az egyházi vezetők, főpapok, akik egyébként tekintélynek örventek, és viselték is annak a külső jeleit, Jézus Krisztus azokat nem szólította meg. Tehát még véletlenül se volt egy főpap, vagy egy farizeus ott a tanítványok között. Mert az Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, és miért őket választotta ki? Azért, mert ők nem verték a mellüket, nem verhették a mellüket, nem volt mire verni a mellüket. És ezért az Isten beléjük tudta önteni azt, ami egyébként szükséges ahhoz, hogy tanítványá legyenek, hogy az Isten tudja használni őket. Tehát az Isten a csonkákat, bonkákat hívja el azért, hogy valamiképp tegye a semmiket, és hogyha majd odaérkezünk az ítélet napjához, mert hát ez a vasárnap egyébként, az ítélet napja, hogy közeledünk az egyházi esztendő vége felé, az Isten próbálja mindig ráirányítani a figyelmünket arról, hogy Jézus eljött ebbe a világba, megszületett, Jézus Krisztus elvégezte a megváltásnak a csodálatos művét, szenvedett, meghalt, de feltámadott. Isten elküldte az ő szent lelkét, hogy kikerekedett a világ, Isten elvégzett mindent a tekintetben, megteremtette, megváltotta, megszentelte ezt a világot, de ez a világ egyszer véget fog élni, és ezzel mindig szeretne bennünket szembesíteni. Szeretne bennünket azzal szembesíteni, hogy vége lesz ennek a világnak valamikor, és az ítéletnél meg kell, hogy álljunk. Most egyébként a gyülekezetben most ketten is készülnek temetésre, a Enzser család is, és Ilikének az édesapját is temetjük, a Lőrinc család is gyászban van, és megtapasztalták, hogy véges ez a világ. Mert meghalt egy szerettük. És mind a ketten, ahogy a családokkal beszéltem, hirtelen halt meg. Nem volt hosszú betegségi időszak. Befejeződött az élet. És jó volt beszélgetni, hogy volt, akit készen várt, fölkészülve. Mert tudta, hogy jön majd az a nap, amikor befejeződik a föld életem. És akkor már nem leszek több ebben. És erre jó lenne fölkészülni. Az Isten azt mondja, hogy lesz egy ítélet napja, ami majd meg kell állni mindenkinek. Tehát mire alapozva állok én meg az ítélet napján? Arra alapozva, hogy én egyébként jó ember voltam? Próbáltam magamat szeretni, hogy aztán másokat is tudjak majd szeretni? És próbáltam humánus cselekedeteket kipréselni magamból, hogy az embereknek a tetszését elnyerjem. Mi lesz az ítélet napján az, amit majd én föl tudok hozni magam mellett? Mi lesz az a cselekedet, amire azt tudom mondani, hogy hát Isten, hát ezt nézd meg, látod. Hát ha erre ránézel, akkor be kell, hogy engedjél a mennyek országába. Hát ezzel a cselekedettel már csak megállok azon a mérlegen, amit te az emberek előadsz. De hát nincs mese. Az Isten ítélete az nem emberi ítélet. Az Isten a tekintetben vizsgál meg bennünket, hogy a szívünk hányadán állt. Hogy a szívünk az ott lehetette a Teremtőnél, vagy az emberi gondolatok irányították ezt. Ítélet két részletben fog végigmenni. Az egyik részlet az, aki azokat érinti, akik az Istent nem ismerték. Az Isten meg fogja ítélni az embereket a bűn tekintetében. Meg fogja ítélni, hogy az ő rendje, amit ebbe a világba belehelyezett, az a rend, az érvényesülhetett az embernek az életébe. Mutatják sokan, nem ismertük az Istennek a törvényét. Nem tudtuk, hogy Isten mit akar ebben a világban megvalósítani. Mi nem hallottunk Jézus váltságáról. De az Isten azt mondja egyébként a római levélben, hogy belevéste az emberek szívébe az ő törvényét. Tehát az emberek a szívükben hordozzák az Isten törvényét, anélkül, hogy azzal tudatosan találkoztak volna-e. Nagyon érdekes, hogy az Isten beleégette a törvényt, és egyébként minden náció a legelrejtettebb őserdő mélyen élő törzsnek a szívében is ott van az Istennek a törvénye, amit az Isten belehelyezett. És azt mondja az ige, hogy azt szerint fognak majd megítéltetni. És bizonyos vagyok benne, hogy minden emberben, legyen az valóban a legrejtettebb őserdőben, ahol még sohasem hallottak Jézus Krisztusról, ott benne van a szívében az a teremtési rend, amit az Isten annak idején belehelyezett, és ott a közös tudatalattinkban, amit próbálnak pszichológusok vizsgálni, pszichiáterek vizsgálni, a közös tudatalattinkban benne van, hogy az Isten mire teremtett bennünket, hogy indította, mire indította el ezt a világot. És egy csendes pillanatában az ember ezzel alapvetően szembesül. És a világ eszerint lesz megítélve. De aztán ott van a második ítélettípus, amikor majd a Krisztusban újjászületetteket ítéli meg, azokat, akiket megszabadított Isten, és ahogy az ige mondja, akiket a fiú megszabadított, azok valósággal szabadok. Tegnap beszélgettünk ott cigány testvérekkel, hogy az alkoholtól való szabadulás, és hogy ha valaki egyszer megszabadult az alkoholtól, az szabad. Annak nem kell még egyszer megszabadulni. Persze elbukhat az ember, de akkor nem szabadításra van szükség, hanem visszafordulásra. Mert akiket a fiú megszabadított, azok valósággal szabadok. És a hívők ítélete, ahogy ebben az igében olvasuk, az a szabadságnak a törvénye. 12. versben úgy olvasok, hogy úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mondja a gyülekezetnek, tehát azoknak, akik már Krisztusban újjászületett emberek, úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. A szabadság törvénye alatt lévőket akarja, vagy fogja megítélni az Isten abban a második kanyarban. Amikor már nem csak az a minden ember szívébe beleégetett teremtési rend, hanem az újjászületett ember új teremtése érti, tudja az Istennek a rendjét. De az nem kötelező, hanem az egy szabadság. Tehát amikor valaki megtér, és Isten kegyelmét elfogadva újjászülethet Isten kegyelméből a Szentlélek által, akkor az nem azt jelenti, hogy ő egy rab lenne, be lenne egy ketrecbe zárva, és ott kell leélni az életét, hanem az egy borzasztóan egy szabadságot ad. De ez a szabadság a Szentírás szerint is minden szabad nekem, de nem minden használ. Mindent megtehetek én, csak az nem fog használni az életemre nézve, és az Isten erre ad nekünk világos útmutatást, mi az a terület, ahol egyébként ez a szabadság a javunkat szolgálja, és a javunk alatt azt érte, hogy az Isten rendjéhez való igazodás. Tehát az Isten meg fog bennünket ítélni a szabadság törvénye alapján. Meg fogja ítélni azt, hogy mennyi készség volt a szívedben arra, hogy az Isten akaratát megismerd, és mennyi készség volt a szívedben arra, hogy az Isten akaratát megcselekedd. Amikor már nem arról van szó, hogy ismerem-e, meg tudom-e, hanem arról van szó, hogy benne vagyok-e, élem-e. Föl vagyok-e szabadítva arra, hogy egyébként a fele barátomat jobban szeressen, mint magamat. Hogy el tudok-e attól az ösztönös léttől szakadni, ami egyébként azt mondaná, hogy magam felé húzzak mindent, a magam komfortját és kedvét keressem, és ne a másikét, hogy ettől el tudok-e szakadni, és a szabadság törvény alatt meg tudom ezt élni. Így fogalmazna meg itt az ige, hogy van-e bennem irgalmasság. És hát bizony rá kell mondanunk azt, hogy az Isten az újjászületett emberben sok mindent el tud végezni, sok mindent végrehajtat velünk, sok mindent meg tudunk cselekedni a vele való kapaszkodásban, de az egyikünk számára sem lehet elég. Szükségünk van arra az irgalomra, amit Jézus Krisztus cselekedett. Mert ha mi mindent megteszünk is, mondja az ige, akkor olyan szolgák vagyunk, akik a feladatát betöltötték. Nincs dicsekedni valunk semmivel. Szükségünk van arra az irgalomra, amely viszont diadalmaskodott a világ felett. És olyan jó ezt olvasni ebben az igében. Az irgalom diadalmaskodott a világ felett, mert Jézus Krisztus úgy szerette ezt a világot, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy oda adta egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy aki hiszőben el ne veszel, hanem örök élete legyen. Ez a szeretet, amely bennünket kirántott abból a helyzetből, hogy az ítélet napján nem kell remegő térdekkel odállnunk az Isten elé, hanem mehetünk azzal, hogy bár nem érdemlünk meg semmi, de Isten kegyelme mégis megad nekünk mindent. Hát hogy érdemelnénk mi meg, hogy az Isten országába belépjünk? De Isten úgy szerette a világot, hogy az ő fiát odaadta. Hogy rajta keresztül, az ő kegyelme, az ő váltsághalálán keresztül mi oda juthassunk az ő országába. És ítélet vasárnapján ez lehet a mi egyetlen menekedésünk, és lehet egyetlen bizodalmunk, hogy megyünk az Isten országa felé, az ítélet felé, amikor meg kell állni, és a nagy levegőt veszünk, és azt mondjuk, hogy Uram, a kereszt az életünkbe, az ott volt, és ott van fönt a mi adósságlevelünk. Nincs más menekedésünk, mint az, hogy rámutatunk a keresztre, hogy Uram, a te váltságodra tekintsél. És az Isten azt ígéri, hogy az ő váltság halála, Jézus Krisztus váltság haláláért beenged bennünket, átvisz bennünket a halálból az életre. Hogy ítéletre se kell mennünk abban az értelemben, hogy meg kell állnunk és megvizsgálni azt, hogy most a mi cselekedeteink azok milyen arányban vannak az Isten akaratában. Hanem a szabadság törvénye fog bennünket megítélni, hogy az a készség ott volt-e bennünk, hogy cselekedjük Isten akaratát. Hogy megismerjük elsősorban, és aztán cselekedjük Isten akaratát. Isten szeretne bennünket igéje szerint, ha ő visszajön, szolgálatban látni. Hát olyan szolgálókat szeretne, akik szabadok arra, hogy cselekedjék az ő akaratát folyamatosan, mindig. Ha majd visszajön, akkor munkába találjon, szolgálatba találjon. Azt mondja, hogy talentumokat adok ki nektek, és én azt szeretném, hogy ezek a talentumok, ezek gyarapodnának, szaporodnának a kezetekben. Isten azt akarja, hogy arasson ott is, ahol nem vetett, mondja ő. Mert ő olyan Isten, hogy ránk bízta az ő országának építését. És általunk, rajtunk keresztül szeretné gazdagítani. És persze, a végén majd jön és kérdezi, hogy na, akkor hogy van a talentum? Mutasd csak a talentumot. És persze az ember majd ott előszedi azt, amilyen van. Mit csináltam én? Mennyire voltam engedelmes? Hogyan tudta Isten megáldani az életemet? És akkor mutattam a talentumaimat. Hogy hát Uram, ennyi. És bizonyára szégyenkezni fogunk, mert hát az Isten sokkal többet meg tudott volna valósítani az életünkben, mint amennyit megvalósíthatott. De szégyenkezve is, de bejutunk a mennyek országába, mert Jézusra tekint az Úr. De ezek a számunkérések világosan meglesznek. Nem lesz az olyan felhőtlen, mint ahogy egyébként sokan elgondolják, mert az Isten irgalma visz be bennünket oda. Az Isten kegyelme visz be bennünket oda. És nem mehetünk melleregetve, nem mehetünk magabiztosan. Isten biztosan mehetünk. Üdv biztosan mehetünk. Benne reménykedve mehetünk erre az ítéletre. De mennünk kell. És az biztos, hogy részt fogunk venni ezen a megítélésen. Isten szeretett volna készíteni ezen a mai vasárnapon is bennünket. Minden bűn egyforma. Nehogy azt gondolt, hogy nem paráználkodsz, akkor már minden bűn rendben van az életedben. Mert a hazugság is ugyanolyan, vagy az ölés is ugyanolyan. Vagy a fele barátodnak a megkülönböztetése is olyan, ha személyválogató vagy. Isten szeretett volna figyelmeztetni arra bennünket, hogy a belevaló kapaszkodással tudjuk megfutni azt az utat, amit elédünk adott. És jó lenne Pál apostollal elmondani azt, hogy futásomat elvégeztem. Hitet megtartottam. És végezetére eltétetett nékem az a korona. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te kegyelmes Isten vagy. És úgy hordozod ennek a világnak az életét, mint mennyei atya, aki egyenként ismersz bennünket, és atyai szeretettel gondoskodol egyenként rólunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy itt állhatunk előtted ezen a mai vasárnapon is. Köszönjük, hogy ítélet vasárnapjáról lehetett szó. De köszönjük, Urunk, hogy az előtted való megállásban te vagy a mi segítségünk. Köszönjük, hogy mindent elvégeztél. Add meg, hogy bele tudjunk kapaszkodni ebbe a kegyelembe. Hogy rá tudjunk állni arra a kősziklára, ami nem inog meg. És köszönjük, Urunk, hogy a te bölcsességeddel tudunk erre a kősziklára építeni aranyat, ezüstöt meg drága követ, ami az utolsó napon nem fog megégni. Adj ehhez olyan készséget, bölcsességet, Urunk, hogy ez a pálya valóban általad megáldott pálya lehessen, és valóban olyan futás, aminek a végén ott lesz az az ajándék, az a korona vagy koszorú, amit megígértél a tieidnek. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre is. Hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten nagy forgolódás volt a gyülekezet körül, hisz néhányan elmentünk Kárpátaljára az ottani cigány missziói szolgálatot megnézni, illetve segíteni, szolgálni közöttük. Megnéztünk egy szenvedélybeteg alkoholgondozó központot is, illetve annak az egyik esti állítatán tudtunk részt venni, vagy ige hirdetésén tudtunk részt venni. Megnéztünk gyerekházakat, cigány gyerekeket foglalkoztatnak a Mustárnov óvodában, egy alapítvány keretében és kint a cigánytáborban is. Közöttük lehettünk, szolgálhattunk feléjük. Biztosíthattuk őket afelől, hogy ugyanazokat a nehézségeket éljük át mi is, mint amit ők átélnek. Jó volt látni azt az asszonykát, aki ott Nagydobronyba kezdte a cigánymissziót, Kupás Gizike, talán a nevét már említettem, mint a testvéreknek többször is, aki működtet egy alapítványi házat is, ahol kézimunkákat végeznek. Itt van Pancs az a terítő. Gyülekezetünknek küldött egy, ha hátra néznek a testvérek, akkor látják, egy szép kézműves terítőt küldött a gyülekezetnek.
És
görögszállásnak is egyetett mind a két helyre. Oltár terítő gyanán egy-egy kis terítőt küldtek, és mindegyikünket meg szeretek volna ajándékozni. Úgy kellett tiltakozni, hogy nem akarunk minden elvinni, semmit sem, de tukmálták, hogy de ők szeretettel adják ezt, és vigyük el. Érdekes volt visszatekinteni arra az időszakra, amit Gizike elmesélt, amikor, ha emlékeznek a testvérek, Ukrajnában Rubelt kivezették, de még a hrivnya az nem jött be, és közte volt egy ilyen kuponos időszak, amikor egy ilyen semmit nem érő papírdarabbal fizettek ki embereket, vagy nem fizettek, csereberéltek ott piacon, meg mit tudom. Tehát amikor valaki a mosógépgyárban dolgozott, akkor egy fél éves munkabérként kapott egy mosógépet, aztán azt csinált fel, amit akart, próbálták eladni, csereberéltek. és abban az időben kezdtek építeni ott egy templomot, és azt mondják, hogy nem tudják, hogy honnan. Nem tudják, hogy honnan jöhetett a pénz, mert senkinél nem volt pénz, és mégis gyűjtöttek a templom építésre, és gyűlt össze a pénz. A legnehezebb időszakban, amikor a legszegényebb volt a cigány, a magyar, meg az ukrán, meg mindenki, aki ott volt, és mégis gyűlt a pénz a terítő alatt. Egy terítő alá tették be a pénzeket, amikor összejött. Megszégyenítő volt, hogy sokszor jó módunkban, amikor magunk felé szeretnénk még többet markolni, mert szeretnénk gazdagodni, és azt hiszük, hogy akkor lesz jó. Megszégyenítő, hogy ők akkor látták az adakozásnak a csodáját és nagyságát. És valóban fel is épült az a templomot. De miközben mi kint voltunk, itthon dolgoztak a testvérek, és a katolikus karitásszal karöltve, velük együttműködve sikerült hátrányos helyzetű emberek számára csomagokat összeállítani, ezen dolgoztak Bucsák Marikáék többet magukkal. 5 tonna élelmiszert sikerült szétosztani. Hálaadáson a szívünkben afelé, hogy rengetegen dolgoznak azért, hogy ezek a termények eljöjjenek ide, és eljuthassanak azokhoz az emberekhez, akik rászorulnak. Görögszálláson sok terményt osztottunk ki, egy háladó Isten tisztelet keretében. Talán azt mondom, hogy mindnyájan kicsit félelemmel tekintettünk azzal, hogy mi lesz akkor, hogyha most ott összejövünk ennyien, és akkor majd, hogy ki mennyit kap, és miért nem kap meg, mit tudom én. Átéltünk már ilyeneket, de azt volt jó látni most, hogy a háladó Isten tiszteleten fegyelmezett rendben, ott ültek az emberek, meghallgatták a különböző szolgálatokat, én is igével is szolgáltam, cigány misszió, énekléssel, és a végén azt mondhatni, hogy minden balhé nélkül sikerült kiosztani ezt az adományt, tudatosítva azt, hogy ez nem jár senkinek, hanem ez adomány, ami sok embernek a kezemunkája révén jöhetett létre. Köszönöm azoknak a munkáját, akik ebben részt vettek, azok imádságát, akik imádsággal hordozták ezt. Ez a mai Isten tiszteletünk is egyféle hálaadás e felé, hogy mindez létrejöhetett, és mindez úgy mehetett, úgy bonyolódhatott le, ahogy lebonyolódott. Még egyszer köszönöm azok segítségét, akik ebben részt vehettek. Fiatalok most ifjúsági hétvégén vannak a gyülekezetünkből. 15-en mentek el talán. Beszéltem velük telefonon, összesen 41 néhány ember jött össze. Áldásos együttlétben vannak, hisz kiszakadni és Pilis Csabára eljutni, ez mindig áldást jelent az ember számára. Ez nem volt olyan nagy újság a híradásban, de jó látni azt, hogy innen ismertek fiatalok, máshonnan is érkeztek, és együtt lehetnek ott az Úr közelében. 18 év felettieknek 22-től lesz ugyanilyen csendes hétvége, akik szeretnének erre eljutni, azok kérem, hogy jelezzék nálam, vagy Máté, ha visszaérkezik, mert ő szervezi azt az utazást is. 18 év felettiek mehetnek arra a következő hétre. Ne felejtsék a testvérek az imádság listát, amelyre tegyük oda Szalonicsné Ilikéjék családját is, tekintettel arra gyászolnak, de tegyük oda a Henzsel családot is, akik gyászolnak, hogy az Úr előtt lehessenek ők, tőle kapjanak békességet. Az Úr békessége pedig minden ember értelmet felülhalad, és tudhatjuk, hogy megőrzi a mi szívünket, megőrzi a mi értelmünket. Köszönjük az Úrnak, hogy ő veheti kezelésbe a mi nyomorúságainkat is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 347-es számú énekünk eléneklésével. A 347-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a mai napon is megáldottál bennünket jelenléteddel, hogy a mai vasárnapra is följöhetett a te napod. Köszönjük, Urunk, hogy megszentelhetjük ezt. Add meg, hogy ez a megszentelődés folytatódhassék az Isten tisztelet után is, hogy a veled való közösség fontos legyen számunkra, minden életünk minden pillanatában. Köszönjük néked, Urunk, hogy igéd hangozhat, igéd szólhat. Köszönjük, hogy olvashatjuk az igédet, hallgathatjuk az igédet. Köszönjük, Urunk, hogy bizonyságtételeken keresztül elérhet hozzánk a te emberi életeket megváltoztató kegyelmed. Add meg, Urunk, hogy így készüljünk arra a napra, amelyen meg fogod ítélni az életünket. De köszönöm, hogy sokan vannak, akik szolgálnak néked, és várják a te visszajöveteledet. Add meg, hogy minnyáján ébren lehessünk, minnyáján szolgálatban lehessünk akkor, amikor megérkezel, hogy elmondhass rólunk, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád. De ne magunkért, Urunk, hanem fele barátainkért, azokért az emberekért, akik elveszetten élik az életüket. És így köszönöm néked, hogy gyülekezetünkben is sokakat megszólíthattál, szolgálatra hívhattál. Áld meg őket, Urunk, hogy a neked való szolgálatban erősödhessenek, gazdagodhassanak. Add meg, hogy az életük megerősödése lehessen a neked való szolgálat. Így kérlek, Urunk, a Pilis Csabai fiatalokért is most a hétvégén. Add meg, hogy minden szolgáló tőled kapott felhatalmazással lehessen közöttük. És minden fiatal, aki ott van, tőled kaphasson életére világos útmutatást, megerősítést. Köszönjük, Urunk, hogy te senkit sem engedsz el üres tarisznyával. Te mindnyájunkat fel akarsz tarsolyozni, tarisznyázni az előttünk lévő útra. Köszönöm néked, Urunk, hogy az egész teremtett világ a te kegyelmedben lehet, és te őrzöd meg annak minden részét. Köszönöm, hogy azok az emberek, hivatalos emberek, akik tőled kaptak felhatalmazást, ismerhetnek téged. Add meg, hogy keressék és akarják is cselekedni a te akaratodat. Így kérünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért is, hogy bölcs szívhez jussanak te benned. Adj olyan önfeláldozó vezetőséget, Urunk, ennek a népnek, akik az alattuk lévők az alattuk lévő népet akarják szolgálni, és a te dicsőséget fontos lehessen az ő számukra. Köszönöm azt is, Urunk, hogy egyenként ismersz bennünket, és az egyéni életünk is ott lehet a te kezedben. Így adok hálát néked, Urunk, a házasságainkért, a gyermeknevelésünkért. Köszönjük, Urunk, hogy van kihez odafordulnunk, van hol szaladnunk, van kitől megerősítést kérnünk. Így köszönjük néked, Urunk, hogy lehet bármilyen kétségbeesés vagy kétségeskedés, te megtartasz bennünket. Így tesszük eléd, Urunk, az anyagi helyzetünket is.
Köszönjük azokat a bíztató bizonyságtételeket, amit a múlt héten is kaphattunk, hogy a legszegényebb időben milyen adakozásra kész szívvel álltak előtted emberek. Add meg, hogy így tekinthessünk mi is arra az anyagi eszközre, amit ránk bízol, és te légy azokkal, akik nagyon szűken vannak ezzel, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Te erősítsd meg őket, és te vezesd a magukról való gondoskodás útja felé. És légy azokkal, akik nagy nyomorúságot élnek át, mert nincs fedél a fejük felett. Add, hogy megtalálhassák a részükre elkészített lehetőségeket, és add meg, hogy nekünk is lehessen feléjük szolgálatunk ebben. Köszönjük, Urunk, hogy életünk minden örömében, sikerében neked adhatunk hálát, de így állunk meg most, Urunk, a temetésre készülve, előtted hálát adva elhunyt testvéreink életéért. Köszönjük, Urunk, hogy te minden ember életében tudsz cselekedni, és te minden embert föl tudsz készíteni az utolsó pillanatokra is. Így köszönjük néked, Urunk, hogy testvéreink itt élhettek közöttünk, és megerősíthetted őket a veled való kapcsolatban. Add meg, hogy a gyászoló családok beléd kapaszkodva tudjanak erősödést nyerni, kapni. Add meg, hogy a te békességed az az ő szívüket eluralhassa, és az a békesség, amely te tőled onnan fölülről jön, jó bizonyság lehessen azok felé, akik látják az életüket. De így adj nekünk is, Urunk, bölcs szívet, hogy úgy tekinthessünk az életre és az elmúlásra is, mint ahogy azt te szeretnéd, ahogy azt te elénk adtad, és ennek a rendjét megszabtad. Hogy aztán földi életünkben itt minden kívánság és hívság közepette is eljussunk arra mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.